Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
Köszöntök mindenkit, ez a Business Lounge, a Rádió Café két hetente jelentkező stratégiai műsora. Itt van velünk a szerkesztő Ritter Tamás, a marketing és média tulajdonosa. Hello Tamás!
Hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A második részben a rádió erejéről beszélgettünk a Nagy Rádiós Nap kapcsán, Nagy Marcellel, a Miért Rádió Iparági Összefogás projektmenedzserével és Gesztesi Gáborral, a Diego marketing igazgatójával, de mielőtt oda eljutunk, az első témánk az az, hogy mit ad el a média, mit keres az ügyfél. A médium, az ügyfél és az ügynökség oldaláról, tokától, bokáig végigvesszük, hogy milyen kampányra van szükség, mi van a márkaváltáskor, és milyen kampány van akkor szükség, hogyha egy márka már beállt, és esetleg tévében kell hirdetni. Akik itt vannak velünk, és ebben a témában segítségünkre lesznek, Csikesz Erika, a TV2 értékesítési és digitális igazgatója. Szervusz Erika!
Sziasztok!
Pataki Piroska, az MBH Bank marketing igazgatója.
Sziasztok!
És Juhász Váci Jenny, a WideDoc média igazgatója.
Sziasztok!
Hát szervusztok!
Kb. Egy éve volt az, hogy új márkát vezettetek be. Hogyan nézett ki nálatok az első szakasz? Milyen média mixel dolgoztatok? Hogyan változott azóta a média mix?
Nekünk nagyon nagy kihívás volt, hogy egyszerre történt ez egy bizonyos határidőre, ugye 2023. május 1-el, és minden csatornáját érintette a banknak, beleértve ugye az összes digitális csatornán, a fiókhálózati csatornáinkat, az ügyféltájékoztatókat és így tovább. A média mix része, illetve a média stratégiai tervezés is már ugye jóval nyilván a piacra lépés előtt elindult, amikor az új banki márka megjelent, és mi egy olyan mixel mentünk, ami nagyon erősen tévé orientált is volt, hiszen a fő célunk az volt, és az volt a KPI, hogy márkaismertséget építsünk országos szinten, és ebben a tévé volt a legnagyobb segítségünkre az elérés miatt. A tévé mellett gyakorlatilag minden olyan felületet használtunk, ami szintén országosan elérhetővé tett az MBH Bank márka nevén, és itt egy kettős koncepcióval mentünk, tehát egy abszolút egy integrált megközelítéssel, először a nevet vezettük be, tehát volt egy névbevezetés egy hónapon keresztül, és utána a saját úton márka platformunkat tettük előtérbe.
Bocsánat, ugyanide a tévé. Az egy ilyen klasszikus platform, tehát ez gondolom mindig is így volt, hogy a banknak a tévében volt a helye, ez nem változott?
Ez egy érdekes kérdés, mert az iparágban ugye a tévés reklámok úgymond általában a különböző termékreklámokhoz kötődnek az egyes bankoknál. Mi kifejezetten itt egy márka névbevezetést és image kampányt futtattunk le, ami ilyen szempontból unikális, mert ugye a legtöbb bevezetett banki márka nem kommunikál kifejezetten csak image üzenettel, mindig valamilyen termékhez köthetően. Tehát például ez egy sajátossága volt a bevezető kampányunknak, ami azóta egy kicsit változott is. Itt szerintem a súlyozás az, ami más egy banki kommunikációban, attól függően, hogy milyen KPI-t akarunk elérni.
Tévén belül egyébként mi a súly? Tehát inkább spotokat vesztek, vagy van egyéb lehetőség?
Vannak egyéb lehetőségek, a márka bevezetésnél kifejezetten spot alapú vásárlás volt, de erről szerintem Henit, a WideDoc média igazgatóját kérdezzük meg.
Igen, egyrészt mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert hogy egy olyan ügynökségnél dolgozom, ami azt mondanám nagyon bátran, hogy retro ügynökség, mert hogy 360 fokos ügynökség vagyunk, tehát egy épületben, egy helyen, együtt kommunikálva, együtt zsezsegve dolgozik a kreatív, az account, a DTP, a média, offline-online csapat. Ez azt jelenti, hogy egy brief esetén mi együtt nyúlunk hozzá a feladathoz, és egy projektként tekintünk rá. A bank esetében, ami nehézséget okoz, az az, hogy ha terméket kommunikálunk, akkor van egy kötelező jogi szöveg, ami egy spot esetében mindig kiharap. Ez 7 kötőjel 12-13 másodpercet jelent. Ugyanolyan, mint az OTC-nél a
kérdezze meg, kezdődő rosszát is
gyógyszerészi. Pontosan itt ez esetben a THM-eket és egyéb kulcsfontosságú információkat kötelező átadni. És ez nem csak hangban, hanem feliratban is. Tehát ez a termék kommunikáció esetében egy nagyon fontos kérdés, és ezért is, ez is egy indikátora annak, hogy minél inkább alternatív megoldásokban gondolkodjunk, de azért is, mert lehetőségünk van integrált ügynökségként együtt gondolkodni projektként ezen. és ezért tudunk megvalósítani olyan kampányokat, ahol nem csak spotokban gondolkodunk, hanem lelőjem a poént, vagy majd később.
Kérlek.
Nézek Erikára a ami például most fut, tehát jelenleg fut egy olyan termékkampányunk, a személyi kölcsönkampány, aminek a központi eleme a nemzetközi egyezményes T betű, azaz az időkiérő betű. Talán láttátok is ezt a spotot. Egy megrendezett bringaverseny start vonalánál állunk, és a főszereplőnk egy nemzetközi egyezményes T betűt mutat, megállítja az indítást, tehát nem engedi el a startot, mert hogy az úton egy süni sétál át, ő pedig megfogja a sünit, félreteszi, és utána indul a verseny. De hogy miért érdekes ez, és hogy ezt hogyan challenge-eltük meg non-spotban? Hát úgy, hogy amikor együtt ültünk a debriefnél a kreatív igazgatónkkal, Tordai Péterrel, akkor azt mondta nekem, hogy hát Henny, ezt a T-betűt olyan jó lenne bevinni élő műsorba, de hát ilyet úgy se lehet, mire mondtam, hogy miért ne lehetne, és a következő percben felhívta Amerikát, hogy figyelj, ilyet ugye lehet. És elkezdődött egy gondolkodás, és így bekerült ez élő műsorokba, többek közt most éppen a Dancing with the Stars élő műsorában látható, ahogy egy osztott képernyőn megjelenik a spot, de mielőtt megjelenne, azelőtt a műsorvezető mutat egy T-betűt, hogy egy kis időt kérünk. Tehát maga a fő elemünk, az az élő műsorban visszaköszön a spotban. És ez csak úgy valósulhat meg, hogyha ez a munka nem csak ügynökségen belül egy integrált gondolkodásban történik, hanem az ügyféllel és a csatornával együtt tudunk lüktetni, és együtt tudunk gondolkodni, és együtt ilyen lehetőségeken.
Erika, ezt egy élőműsorban meg lehetett csinálni régebben is? Megvan-e húzva egy etikus határ, hogy egy ilyen márka üzenetet egy élőműsorban bárhogyan, ez olyan, mint egy ilyen termék megjelenítés, tehát elhelyezzetek?
Én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy sok mindent lehet, amit törvényileg lehetséges, és nyilván ezt
hozzáérjük a törvényt.
Mi mindig igyekszünk feszegetni olyan szempontból a kreativitás határait, hogy nyilván vannak fix jogi keretek, és ezt ugye a televíziók esetében különösen kiemelném, hogy mondjuk a digitális vagy az egyéb média mixek terekkel ellentétben nálunk ugye különösen szigorúak a szabályok, de azt gondolom, hogy pont ez is a dolgunk egyebek mellett, mint házon belüli in-house sales csapat, hogy olyan kreatív egyedi hirdetési megoldásokat kreáljunk partnereinkkel közösen, amik eddig nem vagy kevéssé voltak jelen a médiapiacon. És ezt az ötletet kifejezetten én azért nagyon szerettem, amikor Henny és Piroska megkeresett bennünket ezzel, mert ez az egyszerű, de nagyszerűség elven mentén, nyilván nagyon fontos, hogy mindig erő és energia befektetést igényel ez a felek részéről, mert csak mi önmagunkban kevesek vagyunk. Ehhez kell a partner, az ügynökség, az ügyfél nyitottsága, és az a fajta motiváltsága, hogy csináljunk valami olyat, amit eddig nem vagy kevéssé valósítottunk meg, és hogyha ez megvan a felekben, akkor szemmel láthatólag, és ez tényleg egy premier bejelentés igazából most a részünkről, hiszen ezt a fajta megoldást eddig is láthatták a nézők, és azt gondolom, hogy kellően tudatosítva lett már az elmúlt hetekben, hiszen azzal sem adok el nagy titkot, hogy a Star One Star All Stars szériában kezdtük el ezt a közös kommunikációt, de most gyakorlatilag a Dancing with the Stars-nál is a lehetőleg kritikusabb pillanatban folytatjuk, ugye, ahogy szoktuk mondani, amikor az utolsó percekben kiderül az, hogy ki jut tovább a következő heti adásba az utolsó két versenyző közül. Nos, akkor tartunk még egy úgynevezett technikai szünetet, amiért nyilván egyrészt mondhatjuk, hogy a nézők már abszolút feszültek, és szeretnék tudni, hogy ki lesz a továbbjutó. Másrészt nem titkolom, hogy ekkor van egy extrém magas elérése, nyilván a műsor végig erről szól, de ilyenkor egy felfokozott állapotban azt gondolom, hogy nincs olyan szempár, aki nem szegeződne a TV képernyőre, és nem figyelni ezt a fajta aktivitást. Úgyhogy azt gondolom, hogy a megfelelő helyen röviden frappán és nagyon profi módon sikerült megvalósítani ezt a kreatív és integrált tartalmi együttműködést, együttműködési formát, különös tekintettel arra, hogy kombináljuk ugye magát a műsort, a műsorvezető személyét, azt az unikális szerepet, amit betölt ebben a pár másodpercben, egy premium spot megoldással, és ennek a kettőnek azt gondolom a szinergiája kiválóan kiadja ezt a megoldást.
Van arra egyébként bármilyen kutatás, hogy a néző az hogyan reagál ezekre a média hackekre?
Folyamatosan kutatjuk ezeknek a felületeknek a hatékonyságát. Nyilván megvannak a klasszikus elérési adatok a nézőmből, különösen a premium spot megoldások esetében. Nem véletlen, hogy számos partnerünk ezt választja, hiszen rövid idő alatt nagy elérést tudunk biztosítani. Sok esetben, hogyha ez egy főműsoridős megjelenés, akkor meg maximális hatékonysággal biztosítva. Itt akkor tudunk egyébként különösen nagy eredményeket publikálni, bemutatni, hogyha ehhez csatlakozik az ügynökség és az ügyfél is, és ugye sokszor megkapjuk azt a kérdést, hogy oké, de ez hogy csapódik le az eladási adatok mentén, és ilyenkor mondom azt mindig, hogy próbáltunk már nyilván a múltban is ezekkel kapcsolatosan konferenciákon, prezentációkban publikálni adatokat, de azért lássuk be, ezek nyilván szenzitív adatok, szektortól, partnertől függ, hogy ki mennyire nyitott ezeknek a publikálására, de amit mi látunk, hogy az adatok önmagukért beszélnek, és ami egy különösen jó dolog meglátásom szerint, hogy a premium spot megoldások mellett, ami evidens, hogy lehúzható a Nielsenből, tehát ott láthatjuk a különböző mennyiségi és minőségi adatokat, a TV2 csoport egyedüliként bocsát rendelkezésre a szponzoráció mentén is nézettségi adatokat, ami azt gondolom megint csak fontos, hiszen ott is sokszor kérdik a partnerek, hogy oké, de milyen hatékonysággal teljesült a kampány, amennyiben erre igény van, ezt mi bármikor szívesen megosztjuk, ez nálunk egy működő gyakorlat.
A kutatásra visszatérve, az MBH-nál folyamatosan nézzük, hogy az egyes reklámspotjaink milyen tetszési indexet érnek el a saját ügyfeleink körében. Például lekutattuk már a korábbi személyi kölcsöny időnyerő kampányt, amiről most ugye volt szó. A T-betűt konkrétan pedig most tervezzük. Amit láttunk, hogy az olimpia kampányunk egyébként nyáron az érte el eddig az összes reklámunk közül a legnagyobb tetszési indexet az ügyfelek körében, és ha itt számszerűsítjük, ugye nyilván konkrét számot nem tudok mondani, de ha úgy számszerűsítjük az eredményeket, hogy mi alapján tervezzük újra mondjuk a média tervet, a média mixet és így tovább, akkor ezek nagyban hozzájárulnak ahhoz, amikor csatornát választunk, hogy melyik csatornán szeretnénk megjelenni. Ugye mivel ez egy újszerű eszköz, ezt hallhattuk is, ennek most van tervben, tehát konkrétan ennek a T-betűnek a felmérése, de folyamatosan monitorozzuk a spotokat.
Eni?
Mi pedig ügynökségként azért vagyunk nagyon szerencsés helyzetben, nem csak azért, amit az imént elmondtam, hogy integráltan működünk, hanem azért, mert van egy olyan ügyfél, aki hagyja és mer gondolkodni, hagyni minket, és energiát és időt fektet ezekbe a kutatásokba, és ez teszi lehetővé azt, hogy szerintem egyébként egyedülállóan magas arányban tudunk non-spotban kommunikálni. Tehát, hogyha megnézem a költéseinket, akkor a teljes költésünknek 15%-át, a tévés költésünknek pedig több mint 30%-át alternatív megoldásokra fordítjuk. Ami, ahogy Erika is elmondta, sokkal könnyebb lenne egy ilyen nézettséget lekutatni és GRP-kat vásárolni nagy halomban, sokkal bátrabb azonban kreatív megoldásokat használni és arra költeni a forintokat.
Az igények változtak? Mit gondoltok? Szóval a reklámot másképpen dolgozzák fel az emberek?
Szerintem lehetőség, azért, mert kutatásokat kapunk, amik alátámasztják, egy lehetőség, hogy kreatívak legyünk, és még egy lehetőség, hogy együtt gondolkodjunk, és ezt együtt tudjuk megcsinálni.
Hmm. Egyébként Tamás, ezt már beszéltük korábban, nem? Tehát, hogy a natív tartalmat az valahogy jobban emészti az olvasó meg a néző.
Igen, én azt mondom, hogy ez az előnye, a hátránya viszont az, hogy nagyon melós. Ugye ezt mondjuk ki,
igen,
tehát,
igen,
hogy...
Ez így van.
Azt mondjátok, hogy nagyon igen. Egyszerű, de azért ez nagyon melós.
Nem, ez nagyon melós.
Én még annyit hozzátennék az előzőekhez, hogy nyilván, hogyha most szigorúan szakmaian nézzük, akkor minden tévés hirdetési standard vagy non-standard hirdetési eszköznek megvan a maga helye és ideje. Hogyha például egy márka bevezetés, egy arculatváltás, valami új létrehozása vagy átalakításáról beszélünk, akkor mindenképpen azt gondolom, hogy indokolt az ilyen típusú eszközöknek a használata. Hazabeszélnék, ha azt mondanám, hogy csak ezeket is kizárólag érdemes. Igenis úgy gondolom, hogy megvan a helye és ideje a klasszikus blokkon belüli megjelenéseknek, a mennyiség az nyilván a partnertől, az aktivitásától függ. Nem véletlenül, hogyha piaci szinten nézzük, a tévében továbbra is rendkívül erős klasszikusan az FMCG, az e-commerce szektor, vagy ugye a gyógyszeripar. de nem kell messzire menjünk, hamarosan a Black Friday a nyakunkon, ha már éppen nem érezzük jelenleg, ugye szinte egész hónap, most már lassan a végig a novemberben Black Friday-ozunk reggeltől estig különböző akciókkal és promóciókkal. Na hát ezen felpesdülve a partnereink is ezt úgy érzik, hogy gyakorlatilag nem csak egy-egy napról szól már a Black Friday, mint klasszikusan, hanem nálunk is gyakorlatilag komplett napokat, vagy akár heteket megvásárolnak, és nem kizárólag a műszaki cikket árusító társaságok, cégek klasszikusan, hanem egyre több és szélesebb körben láthatók partnereink ezen felületrendszer mentén, és itt direkt kiemelném azt a fajta Sting vagy hullánk reklám hirdetési megoldást, ami lehet, hogy elsőre picit furának tűnhet a nézők és a hirdetők felé, de például az MBH Bank is sikeresen alkalmazta a Vájdog ügynökségi javaslatára, és számos partnerünk követte őket ebben, ha ezt így kimondhatom, hiszen gyakorlatilag a reklám blokkokon belül a TV2 ID elválasztott kicseréljük az adott hirdetőnek a logójára, vagy egy 14 frame hosszúságú, tehát írtó rövid megjelenési megoldásra, de annyiszor adjuk le, hogy nagyon gyorsan rögzül a fogyasztók a nézők fejébe, és ezért rendkívül hatékonyan működik. Úgyhogy ilyen és hasonló megjelenésekkel nagyon sok mindennel készülünk még az őszi téli szezonra, és 20-25-re egyaránt.
Ezt jól túl lehet árazni? Egyébként. Nem viccből kérdeztem.
Ezek a 15-30%-ok valamiből összejönnek.
Szóval azért ez így hallgatva, azért ezek ilyen egészen drasztikus módozatok.
Tegnap a Big Picture konferencián hallhattunk számos kutatást és kapcsolódó eredményeket. Pont az Etmédia mesélt arról, hogy ugye a foci EB kapcsán a blokkon belüli spot megoldások hogyan teljesítettek, és miért érdemes ezeket vásárolni. Én mindig ugye annak a szószólója vagyok, hiszen a mi termékeink zömében ilyenek, hogy a minőségnek ára van. Tehát lehet, hogy ez a termék alapvetően drágább, mint egy klasszikus hirdetési megoldás, viszont olyan gyorsan, hamar és nagy tömegben tudunk elérni nézőket, potenciális fogyasztókat, hogyha lebontjuk, akkor az egységnyi költsége az viszont abszolút megtérül. És ha megengedtek itt egy hazai példát megint csak, ugye folyamatosan zajlanak az event vagy show műsorok a nagykereskedelmi csatornákon, és nálunk immáron tradicionálisan az úgynevezett finálé vagy döntő spotokat, azaz a show műsorok utolsó epizódja, azt gyakorlatilag úgy értékesítjük, hogy lezárjuk ezeket a reklámblokkokat, és csak azon partnerek számára biztosítunk jelenlétet, akik oda darab alapon vásárolnak helyet. Ez nagyon jól működik a piacon, hiszen különösen ebben az őszi-téli karácsonyi ünnepi várakozási időszakban nagyon keresettek ezek a felületek és helyek, és itt nagyon érdekes azt megnézni, és ebben azt gondolom, hogy mind a Piroska, mind a Henitán ezt vissza tudja felénk igazolni, hogyha lebontjuk azt, hogy mennyiért vásárol valaki itt egy darab spotot, és utána az, hogy teljesít, tehát mennyi nézőt érünk el, és ha ezt visszabontjuk, akkor gyakorlatilag egy sokkal kedvezőbb árat kapunk, mint amit eredetileg azért a spotért fizetett a partner.
Olyan kutatásotok van, hogy mennyivel több nézőt lehet elérni, hogyha integrált kampányt használ a ügyfél, mint hogyha csak spotot használna?
Azért nagyon jó a kérdésed, Tamás, mert az integrált kampány az egy nagyon tág fogalom, tehát gyakorlatilag integrált kampány lehet mondjuk egy natív PR megjelenés is egy social media megjelenéssel kombinálva. De ha engem kérdeztek, ez is például egy integrált kampány, amit ugye megvalósítottunk a személyi kölcsönnel, aminek a premierje ugye most zajlik gyakorlatilag a partnerrel, de egészen elmehetünk odáig, hogy a Dancing with the Stars-ba, hogyha valaki vásárol egy főtámogatói csomagot, annak millió egy leágazása lehet a szponzorációtól, termékelhelyezéstől kezdve a premium spot, social media, digitális felületekig bezárólag.
Még egyetlen egy példám lenne erre, egy tavalyi, amikor a névbevezető kampánynál a Star One Star-nak megvettük a döntőjének az összes reklámblokját. Ott gyönyörűen lekutatható volt az, hogy milyen elérést produkált ez az összesen azt hiszem 6 spotból állt, ugye?
Igen.
6 spotot vásároltunk a 6 reklámblokban, tehát hogy ez önmagában a 6 darab spot olyan számokat produkált, ezt mindenki kutassa le, nézze meg, érdekes volt.
Piroska.
Márka ismertség szempontból egyébként ezt lehet kutatni, és mértük is a névbevezető kampány után, hogy hova értünk oda év végére, és volt nyilván egy benchmarkunk, most növekedést tudok mondani, hogy 22%-os növekedés volt májustól decemberig. Nyilván, amikor a márka még nem ért oda a fejlődési fázisában, akkor nagyobb az ugrás százalékosan, de azt gondoljuk, hogy elértük a média célokat. Míg az integrált kampányra gyorsan visszatérve, abszolút mérhető. Ugye a tévénél az a kérdés, hogy hogy méred nem csak a nézőszámot, hanem összességében a termékeladásokon azt, hogy amikor mellette van egy mozi, egy online, egy outdoor, egy vidéki pláza megjelenés például, tehát olyan eszközöket teszel be, amelyek kontaktusszámra, illetve akár lead számra mérhetőek, akkor a nap végén ugye vissza tudod osztani, hogy mennyi a cost per acquisition, tehát az összes büdzsé, amit beletoltál abba az integrált kampányba, beleértve a tévét, és azt hogyan bontod le fajlagosan egy darab akvizíciós számra, akkor ez nagyon specifikusan mérhető.
Mutatom a T betűt. Nagyon remélem, hogy nem marad bent semmi, jobb kint, mint bent. Doki is mindig megmondja, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk.
Mi is köszönjük.
Köszönjük. Sziasztok.
Csikesz Erikával, Pataki Piroskával és Juhász Váci Henivel beszélgettünk az elmúlt 20 percben. Tamás, benned sem marad semmi, ugye?
Nem. Business Lounge.
Folytatódik a Business Lounge. Egy számunkra nagyon kedves témával megyünk tovább, ugyanis a rádiózás hatékonyságáról és erejéről fogunk beszélni. Tavaly is volt róla szó, és idén is, és szerintem jövőre is fogunk róla beszélni, meg ha szerencsénk van, és a Jóisten is úgy akarja, akkor még 10 év múlva is. Na de, miért mondjuk ezt? Október 15-én volt a harmadik nagy rádiós nap, ahol megvitatták a szakma képviselői a mostani trendeket, sőt, esettanulmány is készült még korábban, amiről szó volt ezen a rendezvényen, és akik itt vannak velünk, Nagy Marcella, Miért Rádió Iparági Összefogás projektmenedzsere. Szervusz, Marcell!
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
És Gesztesi Gábor, a Diego Marketing igazgatója, köszönjük, hogy itt vagy!
Sziasztok, szeretnénk mindenkit üdvözölni!
Na, akkor kezdjük ott, hogy mi volt október 15-én, mik voltak a konklúziók, és volt-e bármi, ami kettőtöket, nyilván nem tegnap óta vagytok a szakmában, meglepett a rádiózással kapcsolatban?
Hát megpróbálom akkor gyorsan összefoglalni. Október 15-én megrendeztük az immáron hagyományosnak mondható harmadik nagy rádiós napot, amin leginkább egyébként előadások és különböző előadók voltak, most kerekasztal és sztár vendégek nem voltak, illetve ez nem igaz, mert Vágó Piros volt a moderátorunk.
Meg ott voltatok ti.
Így van, mi voltunk ott a sztár vendégek, illetve hát az ügyfelek. Voltak hazai és külföldi előadók. A külföldi előadó Donna Burns volt a Radio Center UK-nek az egyik kutatója. Ő hozott egy érdekes tanulmányt, ami az FMCG piac sajátosságait elemezte a rádió tekintetében, illetve egyébként a kreativitás és a kreatív spotok fontosságáról és miértjéről fejtette ki bővebben a véleményét, de jelen volt egyébként az Etmédia két képviselője is, Karácsony Laci, aki a Rádióban Többet című előadását adta elő. Lényegében az volt a lényeg, hogy miért jó, hogy akik a múltban a rádió mixüket meg tudták tartani, vagy legalábbis benne tartották a mixek, azok úgy néz ki, hogy profit volumenben is egész jól szuperáltak, nagyjából valami ilyesmi volt az előadás lényege. Ott volt az önszabályzó reklámtestület, ott volt Gesztesi Gábor, a Diego marketing igazgatója, aki itt van mellettem, vele közösen egy esettanulmányra készültünk, amely esettanulmány egyébként nagyon érdekes learningeket, tanulságokat szolgáltatott, és bizonyította a rádió elején. Jelen volt Becker György, aki egyébként pszichológus és marketinges is vegyesen, ő a szakmában elég régóta jelen van, ő egy érdekes előadást tartott a jobb, illetve a agyfélteke fontosságáról a rádiózásban, illetve annak a hatékonyságáról.
Ó.
Igen, izgalmas, az nagyon izgalmas előadás volt.
Ezek valahol fönn vannak?
Fönn vannak a miértradio.hu oldalon, a Nagy Rádiós Nap 2024 esemény alatt megtalálhatók a konkrét videók, föltöltöttük őket.
Na, és akkor kicsit beszéljünk arról, hogy milyen viták követték ezeket az előadásokat, és amire majd később ki szeretnék térni, egyrészt az esettanulmány, ez tényleg fontos, másrészt pedig az, hogy a random, illetve az on-demand tartalomfogyasztás aránya az hogyan alakul 24-ben, mi az, amit felülreprezentálunk, és mi az, amit vélten reprezentálunk alul, szóval csak azt gondoljuk, hogy nem ér annyit, miközben mégis, de.
Alul reprezentálódik a rádió a média mixben általában, bár egyébként most az elmúlt években növekedett, és a reklámszedben egyre jobb szeletet hasít ki. Ugye ez az adott idő, valós időben való hallgatás, és hát ugye van az on-demand hallgatás, amihez mondjuk a podcastokat sorolhatjuk, amiket meg úgy érzem, hogy egy kicsit ilyen hype van, ilyen kicsit ilyen buzzword lett a reklámszakmába, és bizonyos szempontból most kifejezetten kommunikációs elérési szempontból mondjuk picit túlreprezentált a mixekbe ahhoz képest, mondjuk, amit a rádió tud, de...
Ez az árán is látszik, bocsánat? Hirdetési költségekkel?
Inkább azt mondanám, hogy túlzottan fragmentált az a piac, hogy hatékonyan lehessen használni, de egy nagyon jó és nagyon jó nis közönséget ér el.
Ügyfél oldalról ezt azért úgy tudom megerősíteni, hogy a rádió reklámokat valóban nem használjuk szerintem kellően olyan mennyiségben, ahogy szerintem indokolt lenne. Az, hogy egy rádió szerepel egy nagyvállalatnak a marketing mixében, a média büdzséjében, az nem lehet személyes preferencia kérdése. Tehát nem azért hirdetek például moziban, mert egyébként szeretek moziba járni, hanem azért hirdetek rádióban, mert azok az adatok, amiket visszamérünk, azok azt mutatják, hogy a rádióban rádió támogatásával futó kampányaink, azok sokkal eredményesebbek, mint amikor kihagyjuk a rádiót. Tehát én úgy gondolom, hogy ma adatvezérelt marketing mentén érdemes dolgozni és tervezni, és a rádiónak sokkal több szerepet kellene adni. Például
Bocsánat, ez nem függ a márka célcsoportjától?
Természetesen függ a márka célcsoportjától. Én B2C-ben dolgozom. A Diego, ez egy 33 éve alapított magyar lakberendezési franchise áruházlánc, tehát joggal mondhatjuk azt, hogy azért a mi célcsoportunk hallgat rádiót, de mindenki hallgat rádiót. Tehát azért azt lehet látni a kutatásokban. Azt lehet látni a kutatásokból, hogy a fiatalok is hallgatnak rádiót. Régen emlékszem, 10 évvel ezelőtt még úgy terveztünk médiát, hogy a prime time helyett ugye a drive time, tehát a vezetési időben reggel meg este, és napközben nem hallgatnak az emberek rádiót. Na ez nem igaz, ma már tudjuk, hogy 1,5 millióan naponta hallgatnak napközben is rádiót.
Tehát én úgy gondolom, ezt pontosítanám, a napközbeni hallgatottsága a 15 éves célcsoporton több mint 5 millió fő, amit napközben, tehát 10 és 16 óra között azt hiszem el lehet érni, remélem pontosan mondtam a számot.
De egyébként az esettanulmány szólt arról, hogy ebből mennyi és mennyi ideig tart a passzív és az aktív rádióhallgatás?
Az esetalomány az erre nem tért ki. Ott, ha néhány szóba azt most elmondhatom, hogy beszéljünk erről, hiszen akkor tudom a lehető legjobban bemutatni ennek a szerintem az átütő erejét. Itt egy nagyon izgalmas kísérletbe fogtunk be a Miért Rádióval együtt, Marcelék támogatásával. Elindult egy új digitális klubkártyánk, amit 2024. februárban indítottunk el, és az volt a gondolatom, hogy egy izgalmas kísérletbe vágjunk. Mi lenne ennek a sok millió forintos IT beruházásnak az eredményét, azt egy rádiókampány vezetné be. Tehát kizárólag a rádió használatával nézzük meg, hogy egy online terméket hogyan lehet népszerűsíteni.
Se City Light, se közösségi média, semmi, csak is kizárólag rádióban hirdettétek.
Így van, tehát az első két hétben kizárólag rádióban hirdettünk, kereskedelmi csatornákon országosan lehető legnagyobb lefedettséggel tervezve, de kihagytuk a tévét, kihagytuk a közterületet, kihagytuk a nagy digitális, globális digitális szereplők, tehát Meta, Google hirdetéseit.
Eredmény?
Az eredmény az nagyon meglepő volt, és nagyon inspiráló szerintem a szakmának és a rádiónak is. Mi azt tudtuk, hogy nagyjából 1400-1500 klubkártyát regisztrálnak két hetente nálunk. Ez egy normális mennyiségnek számít ebben az időszakban. De most a rádiókampány hatására ez meg négyszereződött. Tehát abban a pillanatban, amikor a rádióban elkezdtük ezt a közösen összeállított, egyébként rendkívül kreatív spotot lejátszani, és erről remélem majd néhány perc múlva beszélünk, hogy mennyire számít a rádióreklámnál a kreativitás, és mennyire fontos az, hogy kreatív legyen maga a spot.
Mesét olvasol a gyereknek, képzelő erő.
Így van. Tehát pontosan. Elkezdtük ezt a kampányt, akkor gyakorlatilag megnégyszereződött, tehát azonnali hatása volt mérhető, tehát egy offline tömegmédiában leadott reklám, online oldalon épített konverziót, tehát ez egy fantasztikus eredmény. Sőt, ugye a kéthetes rádiókampány végével még két héten keresztül nagyon magas maradt a regisztrációk száma, tehát alig 25%-at csökkent a csúcshoz képest, és az eredeti bázist pedig még mindig háromszoroztuk. Tehát a rádiónak, a rádióreklámnak van egy nagyon erős áthúzódó hatása.
Mondtad, hogy ez egy kísérlet volt, de volt rá példa korábban is, hogy egyedileg csak rádiót használtatok egy kampányban?
Soha nem volt még erre példa a Diegónál. Mi nagyon, személy szerint én is és a Diegóban, mindannyian hiszünk a rádió erejében, ezért több 10 éve gyakorlatilag hirdetünk folyamatosan rádióban. Nincs ma már olyan nagy promóciós kampányunk, ami ne indulna el rádióban is egyszerre.
Bocsánat, akkor meg kell kérdeznem, a Diego-s fiúk az a ti reklámatok?
Igen,
volt?
Azok mi vagyunk, így van.
Nem tudtam, most már megérte.
Oké, okay, bocsánat.
Így van, tehát ez az a szlogen, ami szerintem beégett itt Magyarországon, hála Istennek, minden vásárlónk fejébe. Tehát nem volt olyan, hogy csak rádióban hirdettünk volna meg, de a rádiót soha nem hagyjuk ki a kampány tervezéskor. Ez azért volt izgalmas ez a kísérlet, mert erre én még nem találtam olyan esettanulmányt itt Magyarországon, hogy egy nagy vállalat bevállalja azt, hogy egy új terméket, ráadásul, ami, még egyszer mondom, ami online, tehát ez abszolút digitálisan online lehetett ezt a klubkártyát igényelni, milyen hatással van. És én úgy gondolom, hogy nagyon sok tanulságot levonhatunk ebből a kampányból.
Még annyit tennék hozzá, hogy elhangzott a kreatív spotok fontossága. Ugye minden ilyen nagy rádiós konferenciát valamilyen motto, valamilyen fő gondolat közé szervezzük, és az idei mottónk, vagy egy ilyen vezérlő elvünk az volt, hogy a hangok által életre keltett képzelet a rádió ereje, ami pont arra próbálta így a közönséget rávezetni, hogy amit te is említettél korábban, mint az esti mese, hogy a fantáziának a beindításával tudjuk elérni a legjobb hatást a fogyasztóknál, illetve a hallgatóknál az ilyen rádió kreatívokon keresztül. Tehát a Becke Gyuri előadása arra utalt, hogy a jobb agyfélteke, ugye, ami az asszociációsabb folyamatokért felelős, azokat érdemes beindítani a fogyasztóknál, szemben a bal agyféltekével, ami inkább az ilyen szigorú, informatív, faktuális dolgokra fókuszál. Viszont a rádiónak az ereje abban rejlik, hogy ott a fantáziának tudunk teret adni, és éppen ezért érdemes a kreatívokat úgy megcsinálni, hogy rövidek legyenek, velősek legyenek, érzelmeket mozgassanak meg, és ezáltal vonják be a hallgatót, és ez a hallgatónak az agyát késztessék arra, hogy valamire asszociáljon és gondolkozzon, és ezáltal hatékonyabban tud kommunikálni más eszközöknél. Levetítettem egy kis videót a konferencián, ezt most így elnézést, hogy behozom, de egy demonstratív videót, amin Chuck Norris és Bruce Lee, azt hiszem, mindegy, a helyszín nem is lényeges, de kergetik egymást, és hát egy ilyen izgalmas zörejek és hangok hallatszanak. Majd egyszer csak, amikor szemben állnak egymással, és elkezdik a ruháikat ledobni, abban a pillanatban egy kicsit ilyen romantikusabb zenét kevertünk alá. És
hát mindenki... láttam, ezt lehet, hogy láttam valahol.
Lehet, hogy láttad valahol, és mindenki másra kezdett asszociálni, mint amiről a képek szóltak. Magyarul a hang és a zene erősebb atmoszférát tudott teremteni, mint a képek, és megváltoztatta a jelentését, és ez a rádió lényege, hogy az emberek fantáziának bevonásával hívjuk oda őket, és a reklámunk ezáltal legyen hatékonyabb.
Van még egy dolog, ami érdekel az on-demand és a random tartalomfogyasztás között. Szóval nagyon sokszor megvan az igény, hogy tök jó volt, de hogy hol lehet visszahallgatni. Hogy az itt és most ereje, az kopott-e az elmúlt években vagy évtizedekben azzal, hogy az on-demand tartalom teret nyert, vagy még inkább teret nyert. Szóval az, hogy egyébként én sajnos az van, hogy én az esti műsoromat nagyon ritkán van alkalmam föltölteni a Spotify-ra, meg időm, meg energiám, nem sorolom. Lényeg az, hogy azt mondom, ez itt és most. De már senki nem fog oda tekerni 18:07-kor, hogy azt a műsort, a Szabad Esést hallgassa, vagy a Business Lounge-ot hallgassa minden második szerdán 2-kor. Szóval, hogy ezzel hogy állunk ma?
A kérdés egyébként nagyon jó, és a hírem az pozitív, mert nem vagy a kérdés, vagy nem vagy az, hogy kopott-e, hanem mi azt látjuk, hogy az audio, mint média erősödését hozta az, hogy az on-demand dolgok megjelentek az audio piacon is, ugyanis nem látszik a hallgatottságon időben az, hogy csökkent volna a hallgatottság, tehát az, amit a rádióra fordítanak hallgatottsági idő, az nem csökkent egyáltalán, hanem inkább hozzáadódnak ezek az on-demand dolgok, de ahogy minden piacra, az on-demandnek itt is van jelentősége, és ezt a rádióknak is érdemes egyébként megragadni, hogy a tartalmaikat egyébként on-demand is elérhetővé tegyék, hiszen ezáltal tudják kiterjeszteni a hallgatottságot is. Tehát el kell fogadnunk, hogy ez a kettő mostantól így együtt létezik, de ez nem bántja a rádiót, de ez nem bántja.
Igen, de ez jön magában nincs is gond igazából,
nincs, abszolút.
Nem?
Tehát, pozitív dolog.
Igen, szóval hogyha valaki ezt így utasítja, akkor ő fog lemaradni feltételezem.
Pontosan.
Bocsánat, csak egy gyors kérdés, hogy a hype az egyébként elvitathatatlan, amit így a média típus, talán a ti magatok tudtatok generálni, de hogy alakult a hallgatottság az elmúlt időszakban? Nem pontos számot kérek, csak hogy így nagyságrendben tudok vagy tendenciában.
Tudok pontos számokat. Csodálkoztam, hogy
van.
Hallgatottság stabil, abszolút, tehát most én a 15 évesnél idősebb korosztályban elmondhatom azt, hogy napi szinten a rádió továbbra is elér egy durván ilyen 67%-ot, ez egy picit kevesebb napi szinten, mint amit a televízió tud, viszont heti szinten már 89%-ot tud ebbe a célcsoportba, ami egyébként több mint 7,3 millió ember, azaz azt jelenti, hogy itt például heti szinten erősebb tud lenni, mint a televízió. Ráadásul, ami még fontos, hogy ugye nem mindenkinek van rádiókészüléke, ezért az online hallgatottság, illetve az appon keresztüli hallgatottság is megerősödött, ami azt jelenti, hogy kb. A hallgatók 45%-a hallgat online rádiót, és kb. 23%-uk pedig appon keresztül.
És a bevételek is lekövették? Már
a bevételek is élünk. Lekövették.
Ugyanis az üzletember megszólalt Tamás, mert igen, azért vagyunk itt igazából.
Ha már biznisz, akkor beszélünk a bizniszről.
Ügyfél oldalról sem mindegy, hogy milyen költséggel jár. Igen.
Így van, hát az ügyfél oldalat el kell szomlítsam, mert a bevételi számok olyan értelme jól alakulnak, hogy a rádióknak jó évei vannak, sőt, 2024-es a negyedik, ami jó év. A 2023-as évről viszont hadd mondjam el, hogy az meg kifejezetten jó volt, 17,2%-kal nőtt a piac, és végre átlépte a rádiós piac a teljes média tortán belüli 4,1%-os arányt, ami azt jelenti, hogy majdnem 0,2%-ot, azaz több 100 millió forint bevételt tudott növekedni az előző évekhez képest. Tehát nem csak a piac nő, hanem a média piachoz képest is erősebben növekedett a rádió, ami azt jelenti, hogy az ügyfeleknek
még egy kérdésem lehet, bocsánat, csak hogy azért azt gondolom, hogy Gábor nagyon, nagyon elhivatott a média típus mellett, és nem tudom, hogy milyen büdzsével rendelkeztek, de hogy jelentheti-e azt is, hogy ti rádiós költők vagytok, hogy mondjuk tévében nem tudtok hirdetni? Hogy kevesebb a büdzsé.
Értem, ez szerencsére...
Ez elég indiszkrét kérdés volt, igen, nem baj, Turkán nyugodtan.
Ez szerencsére nem így van, tehát mi a tévében is nagyon erősen jelen vagyunk, és folyamatosan hirdetünk, mind kereskedelmi spot, mind non-spot megjelenésekkel, és hiszek is abban, hogy a lehető legszélesebb média mixet érdemes használni, az, hogy elérjük a teljes célközönségünket. Viszont mi a rádióban, vagy a mi a saját vállalati médiamixünkben a rádiónak nagyobb szeretet biztosítunk, mint egyébként a Magyarországon a reklámtortában. Tehát mi többet költünk százalékosan rádióra, de hát ez miért van így? Ez még egyszer mondom, nem azért van így, mert egy marketingvezető, én vagy bárki más preferálja jobban a rádiót, vagy éppen a podcast reklámokat, ugye azt is említettük, hanem azért van, mert ezeket a kampányokat mi visszamérjük. És ha visszamérjük, és azt látjuk, hogy ez bevétel oldalon pozitív, akkor megéri egyre többet hirdetni rádióban. Tehát ahogy az előbb is elmondtam, abban hiszek, hogy hirdessünk rádióban, by the way, hirdetetünk podcasten is. Én azt gondolom, hogy a kettő az erősíti egymást, a rádió az reach-et emel, a podcast pedig megkoronázza azt, tehát lehet a kettőt együtt párhuzamosan is használni. És az esetolomány volt a legjobb példára, egy pillanatra még visszakanyolhatok oda.
Kérlek.
Ott a konverziós cél nagyon egyszerű volt, legyen klubkártya regisztrációnk. Tehát nem voltak forgalmi célok és tervek hozzárendelve. Mégis megnéztük a kutatás során és az esetolomány során, hogy volt-e hatással az online vagy az offline forgalmunkra, hiszen for profit vállalatnál dolgozunk. Nagyon nem mindegy, hogy amikor a tulajdonos vagy az ügyvezető elé állok, akkor milyen számokat tudok mutatni. És annak ellenére, hogy nem ez volt a konverzió célja, azt láttuk, hogy 36%-kal haladtuk meg év az év alapon a tavalyi évhez képest az éves árbevételünket. Tehát 36%-kal emelkedett, itt egy klubkártyás termékekről beszéltünk, tehát egy szűkebb körről beszéltünk, és mindezt úgy emelkedett 36%-kal, hogy mi nem emeltük tavaly az árainkat. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy 17%-os inflációs környezetben könnyű ennyit emelkedni, nem, mi nem emeltük az árainkat, sőt volt, hogy csökkentettük. És csak a rádióreklám hatására ennyivel emelkedett a forgalmunk offline, tehát áruházakban, és még online is emelkedett, tehát a webshopunk forgalma is nőtt. Ezeket mutattuk be az esettanulmány során.
Beleláttunk egy picit más kulisszatitkok mögé is. Köszi szépen, Gábor, hogy ezt megosztottad velük.
Nagyon szívesen ezeket. Ezek publikusan elérhetőek a Mediát rádió oldalán, és büszkék is vagyunk az eredményre, és visszakapcsolódva a tévére, sokszor azt halljuk, hogy ez a rádió az egy kiegészítő média, egy emlékeztető média. Én ezen nem értek egyet. Én úgy gondolom, hogy önállóan is megállja a helyét. Igenis vannak olyan KKV-s partnerek, akik lehet, hogy nem tudnak tévébe hirdetni. A rádió egy nagyon demokratikus eszköznek gondolom, hasonlóan, mint a Facebook vagy a Meta hirdetések. Helyi rádióban például nekünk is vannak olyan franchise partnereink, akik nagyon kis összegért meg tudnak jelenni, és eredményesen kampányokat futtatni.
Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye szóba jöttek itt a nemzetközi digitális platformok, ugye, akit mindenki nagyon szeret használni. Amerikába vettük észre, hogy például a Procter & Gamble átrakta rádióbüdzséjének egy részét a rádióra, mint médiatípus, ami egészen konkrétan azért történt meg, mert azt vették észre, hogy egyre többet optimalizálnak, abszolút maximumra tolják a targetinget, de hogy mégsem jönnek a számok. Ezért átnyergeltek egy picit a büdzsével egy szélesebb elérést mutató médiatípusra, ami a rádió, és azt vették észre, hogy újból elkezdtek növekedni a számok. Magyarul a rádiónak van egy olyan tulajdonság, amit érdemes kihasználni és kombinálni az egyébként trendi dolgokkal.
Yeah, a pozitív zárszó. Ez így volt rendjén. Tamás, maradt-e benned valami?
Mindent megtudtunk, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Mi köszönjük.
Nagy Marcellel, a Miért Rádió iparági összefogás projektmenedzserével és Gesztesi Gáborral, a Diego marketing igazgatójával beszélgettünk. Ez volt a Business Lounge mára, bezárul a Mókatár, találkozunk két hét múlva. Köszi a figyelmet, szevasztok.
Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n.